Szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim. Örülök, hogy így találkozhatunk, és jó sokan vagytok a nyári időszakban. Általában a gyülekezeteink nyáron mindenki megnyárolni, és akkor testvérek kevesen szoktak lenni, de meglepően jó sokan vagyunk. Az elmúlt hónapokban egy jó gondolat erősen merült fel bennem, amikor a Noé történetéről egyszer vettük a fiatalokkal, és az volt a nagy kérdés, hogy miben hasonlítottak a Noé napjai a miénkhez képes. Mi volt a hasonlóság? Nyilván, hogy a Krisztus miután a nagy apokaliptikus beszédet mondott, felsorolta mindenféle jövendő jelenségek, idők jelei, katasztrofák, háborúk, a szeretet hiány, és minden, és kitért arra is, hogy a Máté evangéliumának a 24. fejezetében keressük közösen, akiknek van bibliája, akkor lapozzon a Máté evangélium a 24. fejezetéhez, annak a 37. verstől 39. versig terjedő szakaszt olvasunk, hogy Krisztus kitért ahhoz, hogy hasonlítsa, hogy felhívja az embereknek a figyelmét, a tanítványainak a figyelmét, hogy hasonlítani fogja a Noé napjai az ő második visszajöveteléhez, vagy a mi napjainkhoz. Azt mondja itt a 35. verstől, amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, akiképpen lesz az emberfiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek, ittak, hazasodtak és férjhez mentek, mind a napig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az víz, és mindenjukat elragadta, akiben lesz az embernek a fia, az ember fiának eljövetele is. Jó ismert ige. És tényleg az a kérdés merült fel, hogy miben fog hasonlítani a Krisztusnak második visszajövetelének a napjai, vagy azt megelőző napjai, és a Noénak a napjaihoz képes. Mit történt a Noénak a napjaiban? És tudjátok, hogy írja Krisztus, hogy vagy a Biblia, hogy emberek ettek, ittak, hazasodtak, félhez mentek, kereskedtek. Én azt gondolom, hogy az életforma nem változott. Ebben hasonlítunk. Tehát mindenki tette a maga dolgát. Mindenki végezte a hétköznapi munkáját, tevékenységét. És mint a Krisztus azt mondaná, hogy nem rossz dolog, ha valaki hazasodik. Luther azt mondta, Márton Luther azt mondta, hogy tudja, holnap Krisztus jön, akkor is ma ülteti a palmafát, ha ő földművelő. Arra reménykedve, hogy akár, hogy holnap is az almafa jön, felnő. Hát nyilván, hogy nem lehet tudni, hogy miért ülteti. Hát lehet Krisztus jön, és akkor pont olyan gyorsan fog fordulni az események, az az almafa is egy nap alatt megnő. Ma klímaváltozás van, sok minden változik, ami lassú volt, felgyorsul, ami gyors volt, lelassul, nem lehet tudni, hogy mi jön. Tehát a lényeg az, hogy amit tehetünk, ami a feladatunk a hétköznapjainkban lehet tenni. Tehát ne esjük abban a hibába, hogy amikor azt mondja, hogy hasonlítanak a Noé napjaihoz, a Krisztusnak második visszajövetelének megelőző időszak, abban a hibában szokták esni a keresztények, hogy visszavonjuk minden tevékenységünkből, hátráltatjuk, egy passzív életformában akarunk élni. Nem a passzivitásra. Gondoljatok végig, hogy a 1884-ben a nagy advent mozgalomnál, akik várták Krisztus, mit csináltak? Félretettek mindent, elvonultak egy helyen, és akkor malmoztak és várták, amikor jön Krisztus. Mindent eladták. Persze egy nagy csalódás is volt ebből. nem az volt a rossz, hogy ittak, ettek, hazasodtak. Mert a Noé nem evett. Evett. Felesége nem evett. Gyerekei nem hazasodtak? De, hazasodtak. Csak azt mondta a Biblia, hogy nem vettek észre semmi. Tehát itt van még egy hasonlat, hogy az észrevétel, ha figyelem, eltorolódás. A figyelmünk ne arra a hétköznapi dolgokra koncentrolódjon, hanem arra az ígéretre, arra a feladatra, arra a küldetésre, amit Isten ránk bíz. Arra az üzenetre is. Attól függetlenül másodlagos lehetnek a hétköznapi dolgainkat, mert élni kell valamilyen formában. Meg valami volt közös, vagy hasonlít az egész a korszakban. A Noé korszaka és a Krisztus második visszajövetele megelőző korszakban. Nem más, mint az elhívás és a küldetés. Ki kapott elhívás ebben a korszakban? Egyszerű emberek. Szerintem mindenki. Bárki jöhet Noénak segíteni, bárki mehet a bárkába. Nem volt kizárva senki elől. És a küldetés ki kapott meg. Mondhattunk is mindenki, de volt valaki, aki sokkal jobban megkapta. Maga Noé, esetleg a családja. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a küldetés azok kapnak kifejezetten, akik már Isten elé járnak, akik akarnak Istennel dolgozni, együttműködni. Tehát Isten nem küldi bárkit úgy, hogy nem ismeri őt, úgy, hogy nem beszéli vele. Isten küldetés ad annak, aki elfogadja őt. Aki mellette szeretne dolgozni. És a Biblia azt mondja, Noé Isten elé járt. Tehát mikor Istennek kezd járni, Isten megadja az embernek a küldetését. De az Isten mielőtt egy küldetés megad neked, elhív. Ahogy elhívta a tanítványokat. Először elhívja mindenkit, és aki reagál a hívásra, annak megadja küldetést. Tehát a mi korunkban, én azt mondom, mi, akik itt ülünk ebben a teremben, már elhívást kaptunk, és küldetés is kaptunk. Aki meg kint vannak az utcán, talán elhívást kaptak, de küldetést meg nem kaptak. És csak először elhívja, és utána elküldi. Tehát mindenki Noé korában megkapta az elhívást. Mindenki tudott róla. Nem volt olyan, aki nem tudta, hogy igen, lesz egy özönvíz, és a Noé bárkát épít, mert Isten ezt kérte, mert Noé ezt hirdette folyamatosan 120 éven keresztül. Tehát ez a hasonlóság, hogy az utolsó napokban sokan el lesz hívva, de kevesen lesznek küldve. Mert sokan nem fognak reagálni pozitívan az elhívásra, mint a Noé napjaiban. Miért? Mert nem vesznek észre semmire. Miért? Mert az élet gondjai fontosabbak, az élet problémái sokkal fontosabbak és elsődlegesek, mint az Isten dolgai, mint az Isten üzenete. Mihez hasonlít még? Az időszámítás. Embernek van egy kalendáriuma, egy naptára. Istennek egy van egy naptára, teljesen eltér az ember naptárától. Mi a görög vagy romai naptárt használunk 30 nap, én nem tudom, hogy Isten naptára az 100 nap, egy hónap, vagy 1000, fogalmam sincs, de Isten számára az idő nincs. Ott nincs idő az Istennél, attól örökkivaló. A nap, az éjszaka, meg a nap, a reggel, meg est, az a mi ember érdekében volt kitalálva. Hogy mi tudunk különböztetni, hogy most akkor igen, 1 éves vagyok, meg 2 éves vagyok, most már ennyit tudunk számolni. De Istennek erre nincs szüksége. Azért meg a Krisztus nem tudja, mikor kell visszajönnie. Mert ez, annak nincs időhez kötve, pontosan, hogy ekkor meg ekkor kéne. Oké, vannak proféciák, ami pontos időkre való, de az nekünk ezek a proféciák pontos idők való. De Istennek pont az, hogy mintha nincs semmi támpontok, azt mondtam, most kéne, hogy történjen, most kéne, hogy történjen. De ha napokat mond, számokat mond, azért csak, hogy ember értelme megértse. Ha nem lett volna halál, ha nem kellett volna, keletkezett volna a halál a mi időnkben, akkor nem is lett volna annyira szükségünk, hogy mi számoljunk az időket. Magyarul az idő, amit mi emberileg számolunk, akkor hozzá kell kötni a mi halálunkhoz. Mert annyi idővel rendelkezünk ebben a testben, ebben a bűnös lényünkben. Ha 90 éves, akkor 90 éved van. A 100, akkor 100. És Mózes azt mondja, taníts bennünket számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Számlálni a napjainkat, azt jelenti észrevenni, mennyi időben vagyunk, mennyi idő van hátra nekünk, mert aki 100 évet él, hát az már csoda, azok szokták is ünnepelni, sőt, amikor meghal, is ünnepelik. Nem, hogy sírunk, hanem ünnepeljük, hogy meghal, de általában 70 és 80 éves az átlag. Afrikában 50-60 éves az átlag életkor, még kisebb, kevesebb. Most, ha valaki azt mondja, csúfolódók fognak támadni az utolsó napokban, hogy még a szüleink, dödszüleink születtek és nőttek, és mindig hallottunk, hogy Krisztus fog jönni, meg 1884-ben is már mondtak erről az adventisták elődjei, de hol van az ő eljövetele? Hol van az? Ezt mondják a csúfolódók. Ők megszámolják, hogy 6000 éves a történelem, 2000 éve, amióta Krisztus meghalt, és a 2000 éve, hogy nem jön Krisztus. Ez micsoda kamu dolog, micsoda nem igaz, micsoda olyan dolog, ami nem is lehet hinni, ez már mese, nem fog történni. De elfeledkezik arról, hogy gyakorlatilag az ő életében szabva, az egyéni életünkre szabva Krisztus csak 80 évben. 80 évig nem jött el. Nem így van? Én 46 éves vagyok, tehát magyarul nekem, Franz Mutombo, 46 éve vagy várok Krisztus. Ez sok? Nem sok. Miért kell nekem viszonyítanom a dédpapámhoz, meg a szüleimhoz, meg nem tudom én? Miért kell? Mert ebben, ha én bölcsen tudok számlálni az én napjaimat, ami Isten adott rendelkezésemre, hogy készüljek az örök életre, ha készüljek, hogy ha ő jön, akkor vagy élve, vagy halva, méltó legyek. Akkor nekem csak 46 éves kaptam erre, hogy készüljek. Mikor kaptam az elhívást, mikor kaptam a küldetést, teljesítettem a küldetést, vagy nem teljesítettem. Ennyi fog kérni tőlem Krisztus. Nem fog számon kérni, hogy dédpapád mit csinált, vagy ez nem az én dolgom. Az ítélet egyéni. Az üdvösség egyéni. És az meghatározódik abban az időszakban, amit te élsz a Földön. Ha csak 10 évig éltél, akkor abban az időszakban fog Isten meghatározni. Az itt a Noé napjaiban az emberek abban a hibába estek, amikor láttak, hogy Noé elmondta nekik, és utána 10 év eltelt, és semmi nem történt. Azt mondtak, hát ez nem is igaz. Ellen White írja, hogy voltak, akik elkezdtek is, elhittek, kezdtek segíteni Noé-nak. Utána csak egyszerűen elcsüggettek, feladták, azt mondtak, ez nem igaz, nem is tudják, mi az az özönvíz, az esőt meg nem látták. Láttak, hogy 20 év történt, 30, 40, 60, 120 év. Hát igen, nyilván az emberek sokáig, annak azért sokáig éltek, és de mégis a komoly próba, türelem próba és hit próba volt mind a Noénak, mind a gyerekeinek, mind a feleségének, hogy higgyek abban, hogy amit Isten megígért, meg fog történni. Most lehet is hallani, amikor valakikkel beszélünk, akár nem tudom, hogy vagytok vele, amikor azt mondod neki, hogy igen, nézzetek, hogy háborúk, éhség, meg ilyesmi már meg volt jövendelve, utolsó időben vagyunk. Mit mondanak? Hagyjad már! Ez már meg is volt. Okkorban is volt. Középkorban is volt a háború. De ha kicsit megint megállunk és elgondolkodunk, amikor Krisztus elmondta ezeket a beszédeket, kinek mondta? Vagy kiknek mondta? Tanítványok. Tanítványok 2000 évre terveztek a Krisztus második visszajövetele? Nem. Ők már az őkorban várták. És azt mondjuk, hogy ez kettes proféta, a profécia, mert a Jeruzsálem pusztulására is vonatkozott. Tehát részben is ez a profécia megtörtént az őkorukban, úgyhogy ők éltek. Csak nem jött Krisztus akkor. De ugyanakkor ezek a tanítványok az őkorukban is már várták Krisztus, olyan, mint akkor fog jönni. És amikor mi meghalunk, és jön a Krisztus, feltámadunk, az idő között a meghalásunktól és a Krisztus második visszajövetele, ez olyan, mint amikor aludtunk reggel este, másnap reggel felkelünk. Semmi. Semmi idő nem történik a között. Tehát szó szerint Krisztus 70 év, 80 év alatt, vagy 100 év alatt jön az emberek életében. Egyének életében. Nem az egész a történelemre kell nézni, hanem a saját egyén életünkben. És az emberek annak az idején nem tudták vonatkoztatni az Isten ígéretét a saját egyén életükhez. Mindig globálisan próbálunk nézni. És az a legnagyobb hiba az utolsó időben is, hogy globálisan nézünk mindig dolgokat. Nem rossz, de sokszor minden dolgokat, minden igehirdetés, minden proféciát próbálni kell elvonatkoztatni a saját egyén életünkhez. Hogy nekem személy szerint mit szól. Ne várjuk azért csak, hogy történjen valami velünk, akkor, hogy veszünk észre, hanem meg kell nézni, gondolkodni, hogy ezt lefordítva saját egyén életemben, miről szól ez az egész. Kedves testvérek, mihez hasonlítanak azok a napjai, a Noé napjai, a mindnapjainkhoz képest. Még az van benne ebben a szakaszban, amit csak a nagyítóval olvasunk, akkor kidomborodik. Hadd tegyem fel a kérdés, hogy vajon akik bementek a bárkába, azok tökéletes emberek voltak-e? Nem. Ebben egyetértünk. Mégis elmenekültek az ítélettől. Engem elgondolkodtatott, lehet fogtok kövezni, de kérlek ne, csak gondolkodjatok. Az Isten ítélete teljesen más, mint amit mi elgondolunk. Azt hiszem, a testvérem elolvasta, hogy nem szűnik meg az irgalmassága, nagyobb az Isten irgalmassága. Mi nem lehet tudni, hogy ki az, akit Isten fog kegyelmezni. Isten nem biztos, hogy minden tökéletes embert fogja megmenteni, fogja elítélni, vagy csak azokat menti meg, aki tökéletes. Jubilátor ember, aki azt mondja neki, ma velem leszel a mennyben, nyilván nem azon a napon, de mint a felmentette őt, Krisztus, megkegyelmezi azt, aki akar. És azt mondta annak a jobblátornak, aki soha nem tette valami jót az életében, végig csak ő lopott, és ott a kereszten egyetlen egy mondat miatt, és akkor azt mondta Krisztus neki, velem leszel a mennyben. Hát azért néha azt mondjuk, az Isten milyen igazságos. Felmerül ez a kérdés, ennyire igazságtalan az Isten, hogy egy bűnös ember egész életében egy mondat miatt megnyerje a mennyet, az üdvösséget? Az Isten szuverenitása. Szuverenitás joga. Részben, mert mi nem is látunk mizeik valakinek a szívében. részben mi nem láttunk, a milyen körülmények között él valaki. Mit történik, amikor kimondja ezt? Vannak olyan vallomás, ami többet szól, mint cselekedet. És van olyan cselekedet, ami többet szól, mint egy vallomás, mint egy szó. És ezt csak Krisztus látja, hogy az a vallomás honnan indul, az a vallomás mit fog generálni utána. És ha tudjátok, a jobblátor annak a erős gondolatát fejezte ki ott a keresztén, ami nagy igazság, ami sok ember nem hitte, hogy Krisztus fog feltámadni, hogy Krisztus lesz a mennyben. Ez akkora evangélium, amikor a világ színpadra néz, ott van a három ember a keresztén, és ott van egy bűnös ember, aki soha senki nem gondolja, hogy meg fog térni, jó ember lesz, aki megérdemli a halál, és ott van egy ártatlan ember, aki az ember sem tudja, hogy miért ölik meg, aki Istennek mondja magát, de közben meg fog halni, de utána azt ígérte, hogy feltámad, meg a tanítványok sem igazán hittek. De van egy valaki, aki soha nem találkozott Krisztusra, csak ott a keresztén, aki azt mondja, hogy Uram, emlékezz rám. És ez mekkora bizonságtétel, a Krisztus fog támadni, Krisztus a király, Krisztus lesz a mennyben. És az itt mondta Krisztusnak, ez olyan, mint amikor azt mondta az a pogány századosnak, hogy ilyen hitet meg Izraelben meg nem találtam. És mi fogalmunk sincs, csak azt mondjuk, hogy egy gonosz ember, aki megkapja a jutalomul a mennyet, az itt egy mondatot mond, de ennek a mondatnak a mélységét, ez a mondatnak a tartalmának a mélységét, ez elképesztő. És a Isten azért olyanokat is fog megmenteni, amikor visszajön ítéletkor, akikről mi nem is gondoltunk. Nem az itt, mert tökéletesek. Noé sem volt tökéletes. Csak azt mondja, igaz ember volt, de nem Istennel szemben, hanem a vele való egykorúak szemben. Igen, sokkal jobb ember volt. Igen, kevesebb bűnt követett. Ő, igen, Isten eljárt, mert hallgatta az Isten üzenetét, akart együttműködni az Istennel. Tehát ő együttműködő volt, kooperatív volt. És ha megnézzük az ő gyerekei, azok sem tökéletesek. De elfogadtak valamit. Elfogadtak a helyhívást. A kis küldetés is elfogadtak. Maguknak Noé kapott a nagy, a Noé felesége, és a gyerekeinek a felesége is. Azokról nem is tudunk sokat. Mert a Noé gyerekeiről olvasunk majd tovább, de a feleségeiről nem. De egy dolog biztos, és hasonlít, vagy hasonlítani fog, meg pedig a lesz ítélet. A Noé napjaiban volt ítélet a végén, és a Krisztus második visszavételekor is lesz ítélet a végén. Mi alapján fogja ítélni az Isten az embereket? Mi alapján fogja ítélni Isten a világot? Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, csak egy kis kitérő, hagyd tegyünk. Ez csak ilyen amikor az ember olvas a Biblia, fantáziál. Mert a Biblia nem ír mindent. Nem tudom, mennyi vagytok, amikor sokszor olvastok a Ellen White-nak a könyveit, olyan, mint egy ilyen a fikció. Néha olyan dolgokba belemegy, amit azt mondja, tényleg, hogy onnan veszi ezt. Például a kígyónak voltak szárnyai. ott a, ott a, az Édenben. Honnan veszi? De ha megnézzük, azt mondja, a fán volt a kígyó. Hát persze, lehet, hogy a kígyó felmászik a fán, de azért a fán, mert a repült ott volt. De ha megnézzük, akkor azt mondja, hát igen, miért kell csúszni, kapni az, hogy csúszni fog? Mert előbb nem csúszott, hanem repült valahogy. Tehát néha a fantáziával lehet játszani, és csak minden. Nekem olyan fantáziám volt, hogy Noé és a családja mit vittek a bárkába? És a bárkában mit csinálták? Nem tudom, 120 éven, napon keresztül? Mit csináltak? Vitatkozták ők is esetleg? Verekedtek? Irigykedtek egymásra? Vagy kevés lesz a étel, akkor az most az enyém. Most akkor mit tudom én? Mit történt? Vagy ők békességben éltek mindig, végig? Én amikor viszem embereket Afrikába csoportosan, főleg a magyarokat, tudjátok, a magyarok nagyon nehéz kezelni őket, amikor csoportosan vannak, bocsánat, de ez már ilyen agyamban megtanultam, hogy mikor egy magyar csoportot viszed, arra kell készülnöd lélekben minden, hogy ott szét fogják tipni egymás előbb-utóbb, és arra kéne kicsit a jól kezelni, mint egy jó csapat vezető, hogy mindig a igazságosan járni, hogy a csapat végül is a célját elérje. Egyébként szoktunk elérni a cél, mert ez egy ugyanakkor mutatni kell mindenkinek, hogy nem azért jöttünk itt, hogy tehát mit tudom én, ott vagytok egy szafariban. Ki üljön az ablakon, hogy lásson az első oroszlánit, tudjon fényképezni. És ezen fog menni a vita. Hogy én most nem, az én oldalom nem jönnek az oroszlánok, meg a zsiráfok. Akkor itt akkor másik oldalon én. De nem tudja, hogy a következő bokornál az oroszlán ezen az oldalon lesz. És ezen fog megyni a vittes egész nap, és akkor valaki duzzod, és a pufog, és a neki baja van, hogy akkor ő nem kapta le jobb helyet ezen. És a vitátkoznak. És amikor össze van zárva az emberek, főleg nem komfortzónában vannak. Tehát az a bárka nem komfortzóna volt. Nem olyan kényelmes hely. Állatokkal, minden, és zsúfolva, és nem mozdultok. Csak néha-néha néztek az ablakon keresztül, tele van a víz. És mekkora stressz, mekkora depresszió hangulat lehetett. Nem tudjátok, mikor lesz vége. És ez emberi próbáló. És mit csináltak, hogy kezeltek ezeket a dolgokat, hogy tudták a gyakorolni a szeretetet. Ezek mind olyan dolgok, amik nekem csak így a gondolatként felmerültek. Hogy kezeltek ők a konfliktusokat ebben a bárkában? Tudjátok, hogy én többször találkoztam olyan emberekkel, akik menekültek. Az én országomban folyamatosan menekülnek az emberek. Itt Magyarországon 56 után már nem volt ilyen, második világháború után nem nagyon tudjuk. Most már csak 2015-ben, amikor erre jött a menekült hullám, akkor tudtunk, hogy ja, így lehet menekülni, és ne azt mondjuk, jöttek a terroristák, és akkor itt megijedtünk, és a mostani Ukrajna háborúban akkor az ember szembesül, hogy igen, lehet menekülni, és a háború elől, sőt, már nem olyan, hogy messziről jön a háború, hanem pont itt a szomszédságban. Igen, elég csak a Putyinnak egyik rakéta eltéved véletlenül, akkor már bajban vagyunk. És ilyenkor, amikor menekül az ember, mi a legnagyobb érték? Azt láttam a Kongóban, láttatok akár a filmekben, amikor dokumentumfilmben, amikor kitör a háború, vagy vulkán. Ez konkrét példa. Tavaly kitört a vulkán Kongóban, és embereknek kellett menekülnie. Én találkoztam a 10 éves lányjal, akivel beszéltem, ha valaki nézi a Facebookomat, fogja találkozni ezzel a történet. Ez nagyon megrázó történet. Mint a kislány előtte elmenekült a háború elől szüleivel, eljöttek a Gomában, ez a nagyváros, megyeszékhely, hogy biztonságban találják magukat, megépítettem maguknak egy kis házikot, ott a vulkán lábán áll. A vulkán már 20 évvel azelőtt kitört, azt gondolnak, most már ő kitört, akkor biztos pihen, alszik, és egyszer csak megint kitört. A kislány és az anyukája, az apukája, amúgy adventisták. Az apuka nem volt, csak a kislány, az anyukája terhes. El kellett menekülnie. Képzeljétek el, a kislány, amikor látja, jön a láva, az a ízott tűzben minden, tehát tudjátok, az pusztít mindenhova, hova megy végig, és a kislány azt jutott eszébe, hogy valamit kell menekíteni. Ilyenkor az ember próbál vinni a legfontosabb dolgokat, pár edény, néhány ennivaló, és akkor a fejükben menekülnek vele. És a kislány Elongana a neve, jut az eszembe, hogy azt mondta neki apukája, hogy a legnagyobb vagyonuk az maga a telek és a ház, ami ott van, és annak a tulajdoni lapja az a egyik legfontosabb érték. És ő, amikor jön a tűz, ő vissza akart menni a házba, hogy elmenekítse a tulajdoni lapot. És a szomszéd, aki meg elragadta őt, azt mondja, nem menjél vissza. Anyukám már elindult a terhesen, és azt mondja, nem menjél vissza, mert amíg te mész, akkor a tűz már ott lesz, és akkor véged lesz. Így menekültek egy szál ruhával. De a történetnek még egy nagy mondani valója volt, amikor ezek az emberek azt mondták, és a kislány azt megkérdezte, és az ruha, ami rajta van, azt mondta, a szomszédoktól kaptam, amikor utána biztonság helyzetben lettünk. Tehát semmiukon, semmiben nem menekültek. De volt valami érték, amit vittek magukkal. Azok az erények, a szeretet, a türelem, a hit, a reménység, ezeket vittek magukkal. Mert azt mondja, hogy a szomszéd nem lett volna, aki figyelt volna rá, akkor ő biztos bement a házban, és akkor meghalt volna a tűzben. A szomszéd nem lett volna türelme és szeretete, hogy amikor nem tudom én 20 méterre vagy 100 méterre mennek, és anyuka a terhességén nem tud annyira gyorsan menni, és azt mondja, a szomszéd ott volt, mindig várta őket. A saját életét kockáztatva. Miközben a többiek, mindenki menekül, hogy elírja a célt, de ott volt. Amíg a nő ott pihen, nem tudom, 20 percig, azt mondja, most már jó, indulhatunk, akkor elindulták. Meg a kislány is ott volt velük. És ilyenkor megszűnnek bizonyos dolgok, hogy vitatkozunk valamiért, vagy irigyek. És akinek szeretet van, szolidaritása van, és akkor meg tudják segíteni egymásnak. El tudom képzelni, hogy a Noé és a gyerekei ott nem a ki a legnagyobb volt a probléma. Sokszor azok a konfliktusok csak azért jönnek, mikor komfortzónában vagyunk, normális időben vagyunk, de amikor nagyon feszült helyzet, veszélyben vagyunk mindannyiunk, sokszor szokott lenni az a szolidaritás, megjön a szeretet, csináljunk együtt, és mert itt kéne, hogy győzünk együtt. Akkor a szolidaritás volt most az a Ukrajna háborúban, amit soha nem láttam itt Magyarországon. Akkora összefogás. És néha kell ilyen katasztrófa, kell ilyen nehézség, amikor az emberek megrázza. De viszont akkor a szeretet, ami bennünk van, ami sokszor lapong bennünk, és nem is gyakoroljunk, akkor felszínre jön, és meggyakoroljuk. És megtesszük azt, amit máskor is nem tudunk megtenni. Mert a körülmény kényszerít bennünket. És az, hogy mi mit viszünk, Noé és a gyerekei mit vittek a várkában? Mi volt a legnagyobb érték? Én azt tudom képzelni, a legnagyobb érték nem az, hogy akkor ruhákat vittek, meg élelmiszer, az, hogy szeretetet vittek-e a bárkába, vagy sem. Hittet vittek a barkába, vagy sem. Irgalmasságot vittek a barkába, vagy sem. Reményt vittek a barkába, vagy sem. Segítőkészséget vittek a barkába, vagy sem. Ezek olyan erények, ami nem fogynak el. Élelmiszer elfogy, a ruha tönkre megy, de a szeretet megújul. Az irgalmasság megújul, minden reggel. A remény utoljára hal meg. És Isten, amikor fogja ítélni az embereket, ezeket is veszi figyelembe, hogy benned mennyi reménység van, mennyi hit van, nem hogy te tökéletes vagy, mennyi szeretetet gyakorolsz, akkor érdemelsz-e mennyet, érdemelsz-e, hogy bemész a bárkába, vagy sem, és a üdvösség jár neked, vagy sem. És ha meg elolvassuk ezt az egész történetet, a Jézusnak a nagy apokaliptikus beszédét elolvassuk, és látni fogunk, hogy a végén Krisztus elkezdett példázatot mondani, hogy amikor az ember fia visszajön, akkor hogyan fogja ítélni az embereket? Milyen szempontokból? Több példázatot is mondott, én csak hármat említenék, és ezzel is befejezem a gondolat, a mai prédikációmat is. Három példázatot mondott, nagyon lényeges példázatot mondott. Az egyik azt mondta, hogy volt 10 szűz, 5 bolond és 5 okos. Akik válták Krisztus. Ők képes tudtak számolni, hogy mikor fog jönni a vilegény. Ők nagyon tisztában voltak a Szentírás betűjével. Ők rendelkeztek olajjal a Szentlélekkel. Ők meg voltak tanítva. Ők kiválasztottak. Ők kaptak küldetést. A vilegény elhívta őket. Elfogadtak. A vilegény azt mondja, igen, várjátok, engem jövök. Elfogadtak. Azt mondja, készüljetek, készültek. Mégis 5 közülük elkezdtek szunyadni. Átment a passzív módba. Elkezdek halogatni, nem figyelni, nem készülni előre, hogy legyen elegendő olajuk, és amikor jött a vilegény, akkor késő volt. Kedves testvérek, azok mik vagyunk? Keresztények, ezen belül adventisták. Tiszta vagyunk mindennel, ezek a proféciákkal, tiszta vagyunk, be vagyunk hívva, sőt, büszke vagyunk, hogy Isten ránk bízott valamit. Különleges feladatot. Ne elszundikálunk, nem akarunk észrevenni, nem kérünk elegendő szent lelket, és néha felébredünk, amikor valami esemény felrász bennünket. És ott pedig Isten csak az 5 okosat fogja vinni. A másik 5 nem. 5-5 nem. A másik példázat a talentum példázat. A ház úra ad mindenkinek talentumot. 5-5, 2-5, 1-5. Aki 5-5 kapott, 10-et csinált belőle, aki 2-5 kapott, 4-et csinált belőle, aki 1-et kapott, megfogta, eldugta. Elásta. Itt a küldetés. A küldetés tudata. Isten megadja nekünk mindannyiunk, elhív bennünket, bekerülünk az ő házában, azt mondjuk, szolgálni fog neked, és ránk bíz. Kikinek az ő képességehez képes. És elküld bennünket. És vannak emberek, akik olyan hamis szerénysége, én nem vagyok erre képes, én nem jártam a sola scriptura, én nem tudok ezt csinálni, és akkor az ember az itt nem vállal, én nem vagyok bátor. Ilyen voltak sokkal, akár Mózes is nem volt bátor. Dadogott. Nem tud beszélni a faraó előtt, akkor vidd el egy tolmács, az Áron testvéred. És amikor egy gyülekezetben, egy közösségben az emberek nem használják azt a képességet, amit Isten adott nekik, akkor olyan, mint elásták volna. De van, amikor nem is tudjuk, hogy van egy képességünk. De van, amikor tudjuk, hogy képességünk van, nem tudom, mit kell kezdeni vele. Mi volt a legnagyobb bűn az egytalantomus embernek? Képzeljétek, amikor visszajött a mester, a háznak a ura, és akkor azt mondta, mester, itt van az egytalantomod. Tudom, hogy ott arasz, ahol nem vetsz. Tudom, kegyetlen ember vagy, pedig Isten nem olyan kegyetlen. A kegyetlen ember nem adja a talantumokat. És féltem, hogy elveszítsem a te talantumodat, és íme a talantumodat. Azt mondta neki, Isten, ez nem az enyém, a ház úra, nem az enyém ez. Az enyém az kamattal várom. Akkor az az enyém. Nagyon-nagyon szép ez a talentum vérazat, mert Isten nem az egy talentumot akar kapni. Isten a kamatot szeretne. Az egy az a miénk. Amit többet csinálunk, az az Isteni. Isten a kamatra van kíváncsi. Tehát magyarul, ha én üdvözölnék, akkor az lelkemet mentem, így van? De én dolgozok azért, a testvérem is üdvözöljön, az pedig azt jelenti, hogy Istennek ajándékozom azt az ő lelkét. És Isten erre kíváncsi, hogy akkor te mennyire hoztál plusz ember, mennyire csináltál, hogy valami fejlődjön, többlet legyen belőle. És Isten azt mondja, az, amit adtam neked, az a tiéd. De amit hoztál pluszban, akkor én visszakapom. Ettől szép az egész a talentum példázata. De amikor te azt mondod, én magam vagyok, adok neked, azt mondja, nem. De azt mondja, hát mit csináltam volna? És Isten azt mondta neki, hogy a ház úr azt mondta neki, hogy el kellett menned a bankárokhoz, a pénzváltókhoz, adni az egy talentumomat, visszajövök, megkaptam volna kamattal. Mi hiányzott ebben az emberben? A kreativitásnak lelkülete. Mitől a gyülekezeteink lankodnak? Hatástalanok. Eredménytelenek. Mert nincs kreativitás. Testvéreim, nem lehet ma evangelizálni a 30 évvel az előtti módszerrel. Az már lejárt. Nem lehet evangelizálni, hogy előadást most, oké, hívjál előadást, senki nem fog jönni. Rak fel azt az előadásodat YouTube-on, akkor lehet 1000 ember fogja nézni. Többet érünk azzal, mintha ide jönnek. Persze valamikor kell az online-ról leszállni offline, amit kéne az emberekkel találkozanak. Ma a gyülekezet nem akiket látsz. Lehet egy aradi offline gyülekezete, kb. 20-valány vagyunk itt, és lehet aradi gyülekezet online. 100 000 tagja. A kreativitásunk van. Az egy tag lesz Franz Mutombo, aki mondjuk a Kongóból néz téged. Ez most már így működik. Így kell kamatoztatni dolgokat. Miért nem hívjuk szakértelmeket, szakembereket, akik értenek a online marketinghez? akik értenek a mostani világi nyelvezethez. Mi azt mondjuk nem. Pedig Isten azt mondta, menjen a pénzváltóhoz, adj az én pénzemet. Azok nem olyan, akik keresztény módon akarnak kamatoztatni a pénzt, azok nem ilyen keresztény elvekkel, azok látják a pénzt. Hogyan lehet kamatoztatni a pénzüket? Hogyan lehet az egyház vagyonát is akár kamatoztatni? Miben lehet befektetni? Vatikán jól csinál. Bocsánat. Igen, és mindig van a pénzük. És azzal építenek iskolákat, építenek kórházokat, azzal tovább evangelizálni. Gondoljatok végig, Afrikában, Kongóban nincs egyetlen egy falu, ahol nem lenne egy katolikus kis templom. Kis iskola. Van. Mert ők másképpen kamatoztatják ezeket. Lehet tanulni másoktól. De sokszor mi azt mondjuk, ezek világi módszer, világi emberek, világi... De ha van valami mennyei módszer, akkor várjuk azt. De a lényeg, hogy kreativitásunk legyen, gondolkodunk. Tegyük fel a kérdést. De ez mindenki közösségi szinten, vezetőség szinten, gyülekeze szinten, de lehet végig lemérni, hogy igen, testvéri szinten, egyénileg, én mit tudok csinálni? Én hogyan tudok kamatoztatni azt a talentumot, amit Isten adott nekem? Noé kamatoztat a talentumát. Ha belegondol, nem biztos, hogy ő gondolt volna, hogy ekkora bárkát fog építeni. Melyik suri baját? És valószínűleg a gyerekei is bizonyos dolgokat kamatoztattak. De ez nem csak anyagi dolgokat kell kamatoztatni, tehát a lelki, azok az erények is, amit is mondtam, igen, a szeretetet is kell kamatoztatni valamilyen formában. Engedjétek, hogy nem tudom, nem láttam az órát. Ja, nem menj az itt. Elromlott. Menj az idő. Jó, 12 perc múlva. 2 perc múlva. Akkor tényleg 2 percben megpróbálom lezárni a gondolatot. Ezt tényleg nem láttam az órát, hogy csak beszélek. Egy történettel engedjetek, hogy volt egy kislány, ez egy igazi történet. Azt hiszem, olyan 2003-2004-ben történt itt Magyarországon. A kislány azt hiszem 15-16 éves lehet. Gimnáziumban az egyik legjobb barátja, fiú barátja elveszített az életet. Tudjátok, itt Magyarországon 16 évesen veszíteni valakit, ez nagyon tragikus dolog tud lenni, mert ez nem gyakori példa. A szülők készek voltak, maguk alatt voltak, nem tudták ez az egészet feldolgozni. Nem hitték, hogy az ő gyerekük meghalt. Temetés után majdnem aludtak a temetőben. Minden nap töltek órákat a temetőben. Minden nap mentek. És a kislány, aki az adventista körében járt, szülei csak ismerkedtek az adventista igazsággal, tudta, hogy a halottak azok már nem élnek, tudta, hogy a halottaknak lesz feltámadásuk, tudta, hogy nem éri meg minden nap oda menni a sírhoz, ott lenni, és sírni, próbálni felkelteni. És a feltette magának a kérdést, mit tehetek? Elkezdett kapott egy sugallatot Istentől, hogy minden nap hajnalban, mielőtt a szülők mennek a sírhoz, akkor ő egy vigasztaló igét vigye. És ezt elkezdett tenni, mindig kutatott a Bibliában, boldogok, akik az Úrban haltak, mert jutalmuk lesz, akkor oda vitte. Ne sír, csak így. És akkor minden nap, és akkor a szülők mindig jönnek, és akkor találnak egy szép igét. Olvastak. Az első nap azt mondták, hogy biztos valami szél oda vitt valamit. Második nap megint. Harmadik nap, negyedik nap, ötödik nap, ez nem igaz. Itt biztos valaki hoz ezeket az idézeteket. És a nyolcadik nap ők is írták, ki vagy. És a kislány 9. nap és azt mondta, én a fiataknak barátja vagyok. És akkor felismertek, és akkor azt mondta, találkozhatunk? Oké, találkozták. És akkor megkérdezett tőle, hogy te honnan veszed ezeket az ígeket? És azt mondja, csak Bibliából. És elkezdtek feltenni nagyon sok kérdés, amit a kislány nem tudott válaszolni. És a kavart a fejét, azt mondta, hát figyelte, én ezek most már nekem ez magas ezek a kérdések, de ismerem olyan embereket, akik mindenre fognak tudni választ adni ezek a kérdésekre. És azt mondta, hol vannak az emberek? Azt mondja, egy Bozsvá táborban vannak most. Ha elindulunk, akkor ott lesznek, és akkor ott volt a Vankó Zsuzsa és a Reisinger János a táborban, és a kislány oda vitte a szülőket. És akik ott feltettek a kérdéseiket a Reisinger Jánosnak, aki megválaszolta nekik. Ez az egész történetnek a lényege nem más, mint hogy a kislány kamatoztatta azt a talentumot, amit kapott. A Reisinger János, a Vankó Zsuzsa, azok a pénzváltók lelkiértelemben. A kislánynak pedig csak olyan talentuma volt, hogy egy-két ige helyet keresse, és oda küldje. De amikor több kellett, akkor elvitte ott, oda a szülőket. Ez a kreativitás, hogy gondolkodni kell. Ha nincs kreativitás az embernek, kérje Istentől a bölcsességet. Kérje Istentől a tanácsot. De kérdezzük fel másokat, akik körületünk van. Meg a nagy emberek is, mint a Pál apostol, feltettek a kérdést, Mester, mit cselekedjek most? Honnan induljak? Mibe kezdjek? És akkor Jézus azt mondta nekik, hogy na, menjen abban a városban, és fogsz találni valaki, ez a neve, és ők fognak mondani neked, mit kell csinálni. Befejezésül az utolsó ítélet szempont pedig a juhok és a kecské példázata. Az ítélet nem csak, hogy elhívásunk van, küldetésünk van, nem csak ilyen talentum, hogy kaptunk valamit, amit kéne kamatoztatnunk, hanem az is, hogy mennyire gyakoroljunk a szírgalmaságot. A világon nem mindenkihez fog jutni a Szentírás, de valakihez, mindenkihez jut valami. Mégpedig a szeretet üzenete. És a szeretet üzenete, tudjuk, hogy csak Istentől van, mert ő maga a szeretet. És ez az univerzális üzenet. Amikor azt mondja a Biblia, hogy ez az az evangélium, az örömhír, hirdetetik az egész világon, az Isten szeretete hirdetetik az egész világon. Az pedig már meg van hirdetve. Csak kevesen gyakorolják. Vagy kevesen gyakorolják tudatosan. És kevesen tudják, hogy Istentől van az a szeretet. Nem ismerem olyan nép, legyen törzs az, aki neki van a törvénye, hogy ölni jó. Ölni az ellenséget jó, ez nem, hát mert a zsidók is elölték az ellenségeit, de ölni maga, mint törvény, vagy öljel. Jó dolog, az ilyen nincs. Nem ismerem olyan nép, hogy lopni másiknak a vagyonát, az jó. Lopni másoknak a tehenét, mert ő ellenség, azt mondják, igen, az jó, tehát az valamilyen szempontból, háború után akkor lehet szerezni, de maga lopás az... Elvenni valakinek a más feleségét, nem tudom olyan nép, ahol azt mondják, ez jó, és el van fogadva. Tehát vannak univerzális igazság. A szeretet igazsága. És a jó a kiszú kecskek példázat arról szól, hogy jobb oldalon a kecskék, bal oldalon a kecskek, jobb oldalon juhok, És akkor a juhok ott állnak, azt mondták, ti üdvözölni fogtok. Csodálkoznak. Mester, hogy mi kerültünk ebben a jó helyre? Azt mondják, amennyivel cselekedtetek a legkisebb testvéreitekkel, olyan, mint velem. Amikor börtönben voltam, meglátogattam, amikor éhes voltam, adta nekem ennivaló, amikor mesterem voltam, felruháztál, és felsorolta a szeretet cselekedetei. És ők csodálkozva azt mondja, hol látunk téged? A kecskék is csodálkoznak, hogy ők nem kerültek az üdvözöltek közül. És mondta, mester, hogy itt hagysz bennünket? Prédikáltunk, érted? Csodákat tettünk, nagy munkát végeztünk. De azt mondta, a mester azt mondta, az egyik legdrámaiabb csalódás. Azt mondja, mester, menjetek innen, nem ismerek titeket. Ennyire nem ismer őket, nem ismeri őket Isten. Annak ellenére, hogy csodákat tettek, nagy dolgokat tettek, ami látványos az Isten nevében. De mégis, miért? Mert nem gyakoroltak a szeretet cselekedeteit. Mert elmentek mellette, mint amikor egy pap elment a bajba esett a ember mellett, mert neki fontos volt a prédikálni. Mert a szeretet cselekedetet nem gyakoroltak. Noé napjaikban ezek fognak számítani. Vagy a Krisztus második visszajövetelében ezek fognak számítani. Noé napjaiban ezek is számítottak. Az itt kerültek a bárkában, Noé gyerekei, mert lehet a szeretett cselekedeteket gyakoroltak. Annak ellenére, hogy ők nem kaptak a tiszta üzenetet, nem annyira követtek úgy, ahogy Noé, de ők gyakoroltak a szeretett üzenetét. És így megy tovább. Kedves testvérek, sok mindent mondtam. Ha valaki tud egy-két-három gondolatot vinni magával haza, akkor én örülnék, és Isten is biztos fog örülni. Isten áldja benneteket, és próbáljuk gyakorolni ezeket a dolgokat. És így nézni a Krisztus második visszajövetel ebben az időszakban. Mert tényleg ne számoljuk arra, hogy 2000 éve nem jön Krisztus, hanem nekünk mennyi van hátra az életünkből, és az az idő adatik nekünk, hogy készüljünk fel a Krisztus második visszajövetele. És nem pedig a másokhoz, elődjeihez számolva. Amen. Mennyei atyánk, a te szent fiad nevében most jöttünk hozzád, hogy megköszönjük néked mindazokat a tanításokat, amit nyújtottál nekünk ezen a napon. Köszönjük szépen, hogy felhívtál a figyelmünket, hogy milyen időkben élünk. Köszönjük, hogy azt mondtad, hogy vegyük észre mindazok az üzenetekről és mindazok az eseményekről, ami jelzi a te második visszajövetelednek a közelségét. Kérünk téged, adj nekünk bölcsévet, hogy tudunk mindig észrevenni, tudunk jól számlálni napjainkat, tudunk felkészülni a te jöveteledre, és felkészíteni másokat is, és a lelkünket is. Köszönjük, Urunk, hogy minden tanítás, amit adtál nekünk, hadd, hogy ne csak passzív hallgatók legyünk, hanem cselekvői legyünk a te igednek, mikor hazamegyünk, tudunk alkalmazni az életünkben. Hadd, hogy tudunk áldást vinni innen, fele barátainknak, családtagjainknak, és másoknak, akik köreinkben fognak fordulni. Hadd, hogy tudunk kamatoztatni mindazokat a képességeket, amiket adtál nekünk mások megmentése érdekében, a te művőd előrehaladása, fejlődése érdekében. Áld meg az egész közösségünket, vezetőinket, áld meg a táborainkat, áld meg a munkánkat, és áld meg a gyülekezeteinket és minden testvéreket. Akik itt voltak, akik nincsenek, akik betegek és a különböző nehézségben szenvednek, te légy velük. Úrunk, kérünk, add békességet azoknak, akik háborúban szenvednek, szomszédságunkban, de máshol a világon, Afrikában, Kongóban, Ázsiában, és te add pedig belső békességet mindannyiunknak, és ez a legfontosabb. A te Szent Fiad nevében fogadd el imánkat. Amen.